Köszöntök mindenkit a Business Lounge adásában, amelyben szintén köszöntöm Ritter Tamást, a marketing és média tulajdonosát. Szervusz Tamás!
Szia Viktor, üdvözlöm a hallgatókat!
A Business Lounge második témája Budapest Automotive Summit lesz, amelynek kapcsán Bujáki Zsolt alapítót látjuk vendégül. Az első témánk pedig a média és kommunikációs torta 2023-ban és predesztinálhatóan 2024-ben. Akik itt vannak velünk, Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke, a Wavemaker ügyvezető igazgatója. Szervusz János!
Köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat.
És itt van velünk Mérő Ádám, a Magyar Reklámszövetség alelnöke, a Coca-Cola marketing igazgatója. Szervusz Ádám.
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatót, köszöntök mindenkit.
Márciusban a Magyar Reklámszövetség közzé teszi a média és kommunikációs iparágban előző évben realizálódott költéseket. És a következő 20 percben számokról fogunk beszélgetni, meg arról, hogy a reklámiparra hogyan hatott a rekordértékű infláció, illetve milyen új trendek alakultak ki ennek mentén, hol és mire költöttek a legtöbbet a cégek 2023-ban.
A Magyar Reklámszövetség már évek óta figyeli azt, hogy az előző évben hogyan alakulnak a kommunikációs költések, és két nagy szám sorozatot állítunk elő. Az egyiket úgy hívjuk, hogy a kommunikációs torta, és ebbe benne van az összes reklámra fordított költés, benne van az összes PR-ra fordított költés, eseménymarketingre, és a többi, és a többi. Ez a tavalyi évben 649 milliárd forint volt közelítőleg, és ezen belül, amit a különböző médiumokban reklámokra fordítottak a hirdetők, az 351 milliárd forint volt tavaly. És persze ezek csak számok, de hogyha azt nézzük, hogy ez hogyan változott az előző évhez képest, az is érdekes, tehát hogyha ezt az egész kommunikációs tortát nézzük, az 12,6%-kal nőtt 2022-höz képest, hogyha csak a reklámráfordításokat nézzük, az 11%-kal nőtt. Úgyhogy itt ennek nagyon örülhetnénk is, és hátradőlhetnénk, hogy jaj, de jó kétszámjegyű növekedés volt a piacon. Ezt azonban sajnos árnyalja elég erőteljesen, hogy eközben 17,6%-os volt az infláció Magyarországon. Vagyis ez a kétszámjegyű növekedés igazából reálértékben csökkenést jelent.
Hol és mire költöttek? Ugye ez volt a kérdésem, és ugye ebben az is benne van, hogy influencerekre többet költöttek-e tévében, rádióban, hogy alakul ez? Egyrészt globálisan, de az is érdekel, hogy Magyarországon.
Hát egyrészt akkor kezdem én a válaszadást, aztán majd megkérem Ádámot, hogy egy kicsit egy globálisabb perspektívába helyezze ezt a dolgot hirdetői szemszögből. Továbbra is a reklámköltésekben a legeslegnagyobb szelet Magyarországon is, mint ahogy az egész világon, az a digitális költések. Ezen belül is az egyik legmeghatározóbb szelet részt a globális platform szereplők realizálják. Magyarországon is, tavaly is, és ugye ez már tavaly előtt is így volt, körülbelül az egyharmadát az összes reklámköltésnek a globális platformokon költik el a hirdetők. Azon kívül persze vannak hazai digitális szereplők, de a második legnagyobb szeletet a költésekből Magyarországon a televízió, a lineáris televízió viszi el, kicsit nagyobbat, mint amit a helyi digitális szereplők. De hogyha a digitálisakat egybegyűrjük, ott költöttek a hirdetők a legtöbbet, és utána pedig a televízióba. Nem tudom, Ádám, hogyha neked van ilyen világ kitekintésed egy kicsit, ezek az arányok hogy néznek ki globálisan, vagy egy hirdető szemszögéből?
És vannak-e nagy eltérések Magyarországhoz képest?
Nagyon nagy eltérések nincsenek, tehát az nyilván európai és globális tényező, hogy a digitális médium szakítja ki a legnagyobb sert a reklámköltésekből, ahhoz képest, hogy ez itthon körülbelül 52%, ez magasabb egyébként, mondjuk azokon az európai piacokon, ahol én dolgozom, azt a 40 európai piacot vizsgálom, akkor ez körülbelül egy olyan 60 pár százalék, hogyha inkább az FMCG szektorról vannak pontosabb számaim, ott az olyan 65-67%, tehát ez alapján elmondható, hogy egyébként a teljes digitális sermiben mind a többi piacokon és a lokális és a globális szereplőket beleszámítjuk, az egy picikét nagyobb, és a lineáris televíziónak a súlya pedig egy picikét kisebb, illetve vannak olyan magyar specifikumok, amik látszanak itt a valóban infláció alatti nominális növekedésekből, amik mondhatjuk, hogy magyar specifikumok. Hát ha már itt vagyunk és itt beszélünk, elmondhatjuk, hogy például a rádió egy olyan szelet önállóan, amelynek a két számjegyű, de még mindig nominális növekedése, az mondjuk magyar specifikum, wow. Vagy nem feltétlenül van így inkább a nyugati felén az európai piacoknak, hanem vagy stagnálás, vagy csökkenés.
Magyarul meg. Itt hallgatnak a legtöbben rádiót? Magyarországon?
A mérések ugye különbözőek, ugye Magyarországon, ha jól tudom, akkor a napi rádió hallgatásban több mint 7 millió főt számolunk, hogyha mindenkit összeadunk, javítsatok ki, hogyha ez a szám nem pontos, tehát nem is feltétlenül a hallgató szám itt magasabb, hanem maga a rádiónak, a rádió, mint médiumnak a növekedési dinamizmusa magasabb, mint mondjuk más piacokon, de egyébként ez nem csak egy rádió specifikus dolog, mondjuk itt a nyomtatott sajtó esetén is, azért, hogyha ránézünk a magyar média mixre, még azért mindig stabil szereplője, nyilván már azért csökkenő aránya, vagy mint korábban, de azért például a sajtó is fel tudott mutatni gyakorlatilag egy növekedést az elmúlt évhez képest, nominális növekedést.
Nagyon fontos, hogy az előző évhez képest hogyan alakultak a költések, de azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy például a GDP-hez képest, hogy van esetleg ilyen számotok, hogy a 23-as évben, illetve előtte hogyan alakult a GDP-hez képest a reklámköltés?
Hát ez egy nagyon érdekes fejlemény, és ilyen szempontból eléggé atipikusan viselkedett tavaly a magyar piac, mert hogy általában az van évtizedek óta és a világon mindenhol, hogyha a GDP fölfele megy, akkor fölfele megy a reklámköltés is, egyébként sokkal nagyobb arányban, mint ahogy a GDP növekszik, ha pedig a GDP csökken, akkor általában a reklámköltések is beszakadnak, és általában sokkal nagyobb arányba, mint amennyivel csökkent mondjuk egy adott évben a GDP. Magyarországon ilyen szempontból a tavalyi év azt a különlegességet hozta, hogy nominálisan kétszámjegyűen növekedtek a reklámköltések, miközben nominálisan csökkent a GDP.
Tehát arányaiban akkor egyébként a költés az több volt, aminek egyébként örülhetünk is.
Igen, ez egy egyszerű matematikai levezetéssel, amit én elmulasztottam megtenni, belátható.
Érdekel egyébként az influencer költéseknek az aránya, hogy ott például milyen helyzet Nyugat-Európában, és hogy itt van-e olyan tendencia, ami követi a trendeket, és van-e olyan, amiben nagyon eltérünk. Kifejezetten influencerekre gondolok most.
Hát az influencerekre költött összeg, és most itt nyilván azt számoljuk ebbe bele, ami effektíve az influencerek által elkészített tartalomnak a közzétételére számolódik, tehát gyártás és egyéb költségeket ugye ebben nem számolunk bele. Itt ugye van egy számunk, egy becsült számunk, egy kb. 6 milliárd forint körüli számunk, amit a magyar piacra kimutattunk. Hogyha ezt megnézzük a teljes magyarországi...
Ez landolt a magyar influencereknél, ez
igen.
A pénz.
Ha megnézzük a teljes magyarországi digitális reklámköltéshez képest, itt a globális és lokális szereplőket agregáltan értem, ami kb. 183 millió forint, akkor ez nagyjából kevesebb, mint 5%. Hogyha megnézem a nyugat-európai vagy teljes európai példákat, vagy akár a saját digitális mixünket, akkor azért ott két számjegyű, amit már az influencer vagy kreátor költések, hogyha mondjuk a TikTokra utalok, ebből kihasítanak. Tehát azok általában a teljes digitális költésre vetítve már inkább egy olyan 10-15% körül vannak, ami egy abszolút növekvő tendenciát mutat. Hmm.
Éppként szerintem ez azért érdekes, nem tudom, hogy emiatt kérdezted-e meg, hogy ugye amellett, hogy a médiumok versenyeznek egymással, ugye a média típusok is versenyeznek, és itt bejött gyakorlatilag egy új tartalomkészítés, ami ugye elvehet költést gyakorlatilag a média típusoktól, illetve ez egy kérdés is, hogy elvesz, vagy pedig ez hozzáad a cégeknél?
Azt hiszem, hát, hogy...
Növekszik-e a büdzsé?
Hogy hozzáad elsősorban. Persze valamennyire el is vesz, meg át is rendeződik, de azért, hogy most ilyen nagy számokról beszéltünk, hagyj helyezzem ezt egy kicsit kontextusba.
6 milliárdot?
Igen, a 6 milliárdot, ugye tavaly évre vonatkozólag állt először elő ez az adat, úgyhogy nem tudjuk, hogy 2022-be mennyi volt ez, és 2023-ra mennyire növekedett ez, de minden esetre majd jövőre fogjuk tudni, hogy 23-hoz képest hogyan alakult a 24, de itt beszélünk kicsivel több mint 6 milliárdról, a mozi az 3,4 milliárdnyi reklámpénzt vonzott be, a rádió, aminek örülünk, hogy ilyen szépen teljesített tavaly, 14,5 milliárdot. Tehát, hogy azért lássuk, hogy az influencert, amit először mutatunk meg, hogy mennyit költöttek erre a hirdetők, az nem a lista aljára kéreckedett be, hanem rögtön értelmezhető mennyiségű számot mutatott. És kérdésedre visszatérve, én azt gondolom, hogy a médiában egyértelmű, hogy fragmentálódik minden, tehát töredezik szétfele az, ahol el tudjuk érni, ahol a hirdetők el tudják érni a megszólítandó embereket, és ez azt jelenti számukra, hogy egyre nagyobb ráfordítással fogják tudni ugyanazt a mennyiségű embert megszólítani és megszólítani hatékonyan. Ádám, javíts ki, hogyha tévedek, de hogy azt gondolom, hogy persze van átrendeződés, de az, hogy belépnek ilyen új és nagyon fontos figyelmet magukhoz vonzó szereplők, az azt jelenti, hogy a hirdetőknek többet kell költeniük.
Abszolút. Tehát ugye mi azt próbáljuk lekövetni kicsit leegyszerűsítve, hogy a fogyasztóink figyelmének az aránya, az ugye hány felé oszlik, és ugye hol tartózkodnak legtöbben. És amit János is mondott, egyre új médiatípusok, vagy mondjuk inkább úgy, hogy platformok vagy csatornák lépnek be ebbe a mixbe, ezért abban az esetben, hogyha egy adott célcsoport tagja nem a saját figyelmi arányát nem egy másik médiatípusra teszi át, hanem hozzáadja azt a figyelmi repertoárjához, hogy én szépen fejezzem ki magam, akkor nekünk oda is kell menni. Uh-huh. Mert hogyha mi azt látjuk, hogy egy influencer platformon, vagy bármelyik nagyobb új globális mondjuk social media platformon is vannak, is töltenek időt, engagementet és egyebeket generálnak, akkor nekünk oda is kell fordítani, ezért ilyenkor ezek legtöbb esetben hozzáadott költésként jelentkeznek. Akkor lehet ez átrendeződés, hogyha egy-egy csatorna vagy médiatípus esetén már tényleg kimutatható, mondjuk, hogy a korábbi nagyobb hatékonyságnövelés nem tudja szállítani, és valami más belép a helyére, de hogyha nem lép más valami helyettesítőbe a helyére, akkor ez mindig addicionális költésként fog jelentkezni.
Az, hogy az intézményesített média platformoknak a hitele sokszor az emberek szemében, meg fülében picit alább zuhan, az azt is jelentheti, hogy elfordulnak a független tartalomgyártók felé. És azért az ott felértékelődik. Ennek nyilván lehetnek gazdasági okai, társadalmi okai, nagyon sok minden lehet. Erről nektek vannak-e számaitok? Látjátok-e az ilyenfajta átalakulást? Vagy ezek a számok, hogy a rádió azt mondjátok, hogy nominálisan emelkedik az ázsiója, az egészen más dolgokra utal. Szóval mi a helyzet az intézményesített, és erős idézőjelet használok, média platformok hitelével?
Hát a hitel kérdését nagyon nehezen tudjuk egyértelműen összehozni. Hát amiről most beszélünk, hogy a hirdetők mennyit költenek a különböző platformokon. A hirdetők ott költenek, ahol azt gondolják, hogy az üzeneteik célba érnek. Amiről azt gondolják, hogy nem csak, hogy elérik az ő hallgatóikat, olvasóikat, nézőiket, hanem ott valami hatást is gyakorolnak rájuk. És hát ilyen szempontból lép be a hitelesség kérdése, hogyha valamit nagyon sokan néznek, de ami ott zajlik, azt senki nem hiszi el, akkor nem fogja elhinni az ott zajló reklámnak a kérdését se. És akkor ez ilyen szempontból működik. De én inkább azt mondanám, hogy a reklámköltésektől kicsit függetlenül zajlik ez a kérdés, a hitelességnek a kérdése. Nyilván látjuk azt, hogy egyre nagyobb arányban vannak a hirdetők reklámköltéseiben jelen olyan csatornák, ahol nem egy mondjuk egy ilyen szerkesztett tartalom környezetében jelennek meg ezek az üzenetek. Most az előbb említettem, hogy a legnagyobb szelet a reklámköltések tekintetében Magyarországon is a globális digitális platformok. Ott pedig, mondjuk, hogyha a Metáról beszélünk, a Facebookról, a környezet az nem egy szerkesztett, kontrollált tartalom, vagy hogyha a TikTokról, amit a Ádám említett az imént, szintén globális platform szereplő. És hát itt felmerül joggal a kérdés, hogy a hitelesség számít-e, nem számít, és nagyon sok nagy hirdető, és Ádám erről tud beszélni, nagyon próbálja figyelni azt, hogy ne kerülhessen olyan környezetbe az ő üzenete, ami káros, hamis, gonosz.
Ez így van, én itt kettő dolgot mondanék, itt a hitelességre utalnék vissza. Tehát nálunk is például van egy olyan belső céges policy, hogy például a TikTok globális platformon azok a piacok folytathatnak mondjuk fizetett kommunikációt, akik ezt az úgynevezett független harmadik fél által végzett ad verification, vagyis mérést tudják végezni, vagyis a reklámkörnyezet, a láthatóság, ezeket tudják vizsgálni, tehát meg tudják nézni azt, hogy az adott reklám milyen kontextusban, milyen láthatósággal, illetve emberi lények által kerül megtekintésre, hogy ilyen szépen fogalmazom. Ez az egyik dolog, ez a hitelesség kérdése. A másik viszont az eredeti kérdésedre visszajönnék. Szerintem az intézményesítettség szerepe is, hogy ez érdekele még minket, hogy mi az, hogy valami intézményesített, hogy mennyire lineáris, nem lineáris tartalom, ez szerintem annyira nem fontos már. Tehát én ezt a részt challenge-elnem, inkább a hatékonyságot mondanám, ha már itt megint a rádióról beszélünk, hogy hatékony egy tartalom, akkor ebből a szempontból, hogy mondjuk ez egy podcast környezetben hangzik el, vagy egy lineáris adásban hangzik el, de látjuk, hogy számottevő elérés, hatékonyság, visszamérhetés jelentkezik ebben a környezetben, akkor az, hogy mi intézményesített és mi nem, az szerintem már nagyon-nagyon nehéz megfogni, hogy például mondjuk egy podcast műsort intézményesítettnek hívunk, vagy nem.
Elér, vagy nem ér el ez a lényeg akkor a reklám?
Hát ez persze lényeg, de én azért hozzátenném azt, hogy itt mindenkinek, aki ebben az ekoszisztémában tevékenykedik, van felelőssége azzal, hogy foglalkozik olyan kérdésekkel, amik túlmutatnak azon, hogy elér vagy nem ér el. Mert hogyha a hirdető nem érez valamennyire felelősséget azért, hogy milyen környezetben jelenik meg az ő reklámja, akkor könnyen lehet, hogy hitelesít olyan szereplőket, akiket nem biztos, hogy hitelesíteni kéne. Hogyha a hirdetőt egyáltalán nem érdekli, hogy áramoljon hirdetési pénz olyan médiumokba, ami elősegíti azt, hogy egy olyan társadalomba éljünk, ami demokratikus, bizonyos elveket közösen vall minden szereplő benne, akkor ezek a médiumok lehet, hogy elvesztik az ő elérési képességeiket, és innentől kezdve mindenkinek, és nem csak a hirdetőknek, meg a nézőknek, hallgatóknak, olvasóknak lesz rosszabb, hanem az egész társadalomnak. Úgyhogy ha már ezt az aspektust behoztad, akkor szerintem ezért nagyon fontos, hogy egy pillanatra megálljunk egyet, és fújjunk egyet, és mondjuk azt, hogy érdekesek, hogy hogyan alakulnak a költések, de mindenki, aki ebbe a történetbe részt vesz, rendelkezik egy másik szintű felelősséggel is, ami túlmutat azon, hogy az adott szektorban az adott cég mennyi bevételt tud generálni.
Azt hogy látjátok, a média szereplők érzik ezt a felelősséget?
Igen, nagyon sokan érzik, és nagyon sokan érzik azt, hogy egy kicsit, ha úgy tetszik, igazságtalanul bánnak velük, mert hogy ők nagyon sokat fordítanak arra, hogy minőségi szerkesztett tartalmak álljanak elő, amik hasznosak az embereknek, és hasznos mondjuk, ha nagy szavakat akarok használni, a társadalomnak. Ehhez képest vannak olyan szereplők, akik ezzel, hát hogy úgy mondjam, sokkal kevesebbet foglalkoznak, és hogyha nemzetközi platformokról beszélhetünk, akkor hogyha az X-et ide behozom az új menedzsment alatt, aki láthatólag azt mondja, hogy neki ezzel nincsen dolga, és mégis áramolnak, vagy áramolnának oda nagyon sok hirdetői dollár és befektetés, akkor ez egy ilyen egyenletlen helyzetet teremt, tehát itt van abszolút feladat.
Hogyha már behoztad azt, hogy egyébként milyen szerepe van ezeknek a számoknak a kimutatásának, én azt gondolom, hogy ez egy fontos lobby tevékenység is, és kérdezném akkor Ádámtól, hogy jól látom-e tehát az, hogy tudjuk-e ezzel egy kicsit a marketing kommunikációs iparágnak a súlyát növelni mondjuk egy nemzetközi cégnél, a cégvezetésnél?
Én azt mondanám, ami részben szerintem az előző kérdéshez is kapcsolódik, hogy a reklám környezet és a csatorna az ugye autentikális. Tehát amikor a fogyasztó találkozik egy olyan üzenettel mondjuk, amit a Coca-Cola tesz közzé, akkor egyrészt van egy üzenet önmagában, illetve van egy olyan környezet, amiben az beleilleszkedik. Hogyha ez a környezet minőségében, ugye ez előbb utaltam erre az úgynevezett adverifikációs mérésre, tehát láthatóságában nem megfelelő, akkor ezt a hirdető úgy fogja összességében, tehát a fogyasztó, nem választja azt szét önmagában, hogy ez önmagában egy üzenet, és ez önmagában egy csatorna, hanem az egészet együtt látja. Hmm. És visszakanyalodva a lobby tevékenységre, annak igenis van szerepe, sőt szerintem nagyon-nagyon fontos szerepe van, hogy a hirdetők minél többet értesülnek arra, arról, hogy mondjuk egy adott médiatípus, vagy azon belül egy adott médiatulajdonos mennyit investál abba, hogy ezt a minőségi környezetet, ezt az autentikációs faktort előállítsa, hiszen a hirdető is investál elég sokat abba, hogy a gyártási költségével legyártsa az adott egyébként szintén jó esetben minőségi tartalmat, például amire mi is törekszünk, azt a fogyasztó csak úgy fogja kerekegészként látni, hogy az a tartalom, amiben ez beleilleszkedik, az is megfelel ennek. Tehát ilyetén módon azt gondolom, hogy ennek irdatlan nagy szerepe van.
Most, hogyha erről a lobbiról beszélhetnénk tovább, akkor csak annyit tennék hozzá, hogy igen, amikor előállnak ezek a számok, ez egyrészt üzenet a hirdetők felé. Ennyi pénzt hoztok errefele, ennyit investáltok ezekbe a csatornákba, lássátok, hogy ennyiből tudunk gazdálkodni. Tehát, hogyha most nagyon egyszerű példával, hogyha egy tévécsatornában nincs elég hirdetői pénz, akkor nem fog tudni, nem tudom én, BL döntőt közvetíteni. Tehát, hogy az ilyen összefüggéseket mindenféleképpen kell látatni minden iparági szereplővel. Természetesen lobby az irányában is, hogy a törvényhozói környezet hogyan néz ki, mekkora ez az iparág önmagában, mekkora hozzájárulása van ahhoz, hogy a GDP tudjon fejlődni, és ahogy szoktunk fogalmazni, az egész gazdaságnak a motorolaja, ha úgy tetszik, a kommunikációs iparág a fogyasztói társadalmakba. Ezért például idén először, hogy támogassuk ezt a súlyt, megmutattuk azt is, hogy hányan dolgoznak közvetlenül ebben az iparágban. Kijött ez a szám, hogy 115 ezer ember találja meg a havi betevőjét ebbe az iparágban, lehet képzelni ennek a multiplikátor hatását, hogy akár hány család megélhetése az, ami ettől függ, és szerintem ez is egy nagyon fontos tényező akkor, amikor egy szabályozó gondolkozik azon, hogy hogy segítse, vagy éppen hogy nehezítse ennek az iparágnak a munkáját.
Hát sok minden elhangzott, számok is, torta is, minden volt itt. Gyertek máskor is, köszönjük szépen a beszélgetést.
Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk.
Köszönjük szépen a meghívást.
Ujjás Jánossal, a Magyar Reklámszövetség elnökével, és Mérő Ádámmal, a Magyar Reklámszövetség alelnökével beszélgettünk.